Az igét a római levélből olvasom, a 12. rész 9-től 13. verset. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgok, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Imádkozom. Istenem, hálát adok neked, hogy te magad vagy a szeretet, a tökéletes, a felfoghatatlan. Hálát adok neked, Uram, hogy elküldted a Jézust, hogy értem is meghalljon, hogy üdvöt szerezzen nekem, hogy újra és újra lehajolsz hozzám, hogy kész vagy minden bűnömet a hátad mögé vetni. Hálát adok, Uram, hogy nem szűnsz meg formálni, tanítani, minden hűtlenségem ellenére te hűséges maradsz. Köszönöm neked, Uram, hogy ilyen Isten vagy. Amen.
Hát két hónappal ezelőtt júniusban kezdtünk foglalkozni a Róma 12. résszel, és ma délőtt szeretnék folytatni azt, de az, hogy volt egy jó két hónapos szünet, akkor szerintem fontos, hogy kezdjünk egy kis ismétléssel, és az, hogy az az ismétlés kell visszamenni egészen a római level elejére, mert az fontos, hogy tudjunk, amikor érkezünk a 12. részre, mi történt előtte. Paul miről tanított előtte? És van két főgondolat, ami fontos nekünk rossz, az most az, hogy az első öt részben Paul beszélt arról, hogy hogyan üdvözöl valaki. Beszél arról, hogy miért szükség van arra. Beszél arról, hogy az ember bűnös. És a bűn miatt meg van ítélve. És utána a negyedik és ötödik részben Paul adja a megoldást minden embernek. És hangsúlyozom azt, hogy minden embernek. Nem csak azok az emberek, akik növekedtek fel az egyházban, nem csak azok az emberek, akik növekedtek fel egy keresztény országban, hanem ez az üzenet ugyanaz minden embernek. Minden ember. És az üzenet az, hogy Jézus Krisztus meghalt. Értünk. És az Isten kegyelméből ő egy ajándékot ad nekünk. Az az ajándék, amit ő ad, az, hogy ő megbocsát a mi bűneinket, az, hogy ő ad egy új életet nekünk Jézus Krisztus által. Ez egy ajándék, amit Isten kínál minden embernek a világban. Most az több mint 7 milliárd ember. De ez csak valamit, amit Isten kínál. Mert minden ember kell szembesülni ezek az igazságokkal, és minden ember kell egy személyes döntést hozni. Ez mit jelent nekem? Én fogok elfogadni ezt az ajándékot, amit Isten kínál, vagy nem? Miután az ember dönt, látjunk a következő három fejezetben, a 6., 7. és 8. részben, hogy Paul beszél az, hogy ha valaki már keresztény, hogyan kell élni a keresztény életet? Mi az a forrás, ami ad nekünk az erőt, hogy tudunk élni a keresztény életet? És a forrás az Isten lelke, aki bennünk lakik. És az Isten lelke az, aki ad a hívő embernek azt a képességét, hogy ő másképpen tud élni, mert valaki, aki nem ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Utána ugrunk a 12. részre, és itt a 12. részben Paul kezd adni olyan gyakorlati tanácsot nekünk, mint hívő emberek, hogy hogyan kell élni a hívő életet. Az első két versben azt mondja, hogy szánjatok oda magatokat. egy megint egy akarati döntés. Hogy én döntöm, hogy én azt mondom Istennek. Isten, én itt vagyok, én rendelkezésre állok. Amit te mondsz, én megteszem. Ez a hozzáállás kell, hogy legyen bennünk Isten előtt. Nem vagyok egyrangú Istennél, mert keresztény vagyok. Ő még mindig a mindenható, még mindig az én feladatom alavetni magamat ő alá. De nem szabad elfelejtenem azt, hogy ő egy olyan édesapja, ami teljes mértékben szeret engem. És azért könnyű alavetni magamat Isten alá, mert tudom, hogy ő szeret engem. Tudom, hogy ő ismer engem. Tudom azt a következő versekben, itt a harmadik verstől a nyolcadik versig, hogy Isten rengeteget adott nekünk, mint hívő emberek. Képességeket, lelki ajándékokat, minden, ami van nekünk, az Istentől származik. Nem szabad elfelejtenünk azt. Mi tagok lettünk egy testben. Beszélgettünk arról, hogy mi nem vagyunk egyformák, ahogyan a test tagja is egyformák, de azt látjunk, hogy szükség van különböző fajta tagokra, hogy mi tudunk kiegészíteni egymást. El kell fogadni azt, hogy mi nem vagyunk egyforma mindenben. De az, hogy mi nem vagyunk egyforma, akkor azt jelenti, hogy jobban tudunk végezni egy munkát, mert vannak különböző emberek, ami különböző módon tudnak tenni dolgokat. Most érkezünk a 9. versre, és még egy gondolatot szeretnék felemelni itt. Ebben a következő 4 versben Paul mond különböző dolgokat a hívő embereknek, hogy mit kell csinálni. És néha féljünk, hogy mi a szószékről azt mondjuk, hogy tegyetek meg ezt. Mert valaki egyből fog mondani, hogy ez valami törvénykezés itt, hogy kell tenni valamit, mint hívő emberek. És inkább van az a gondolat bennünk néha, hogy el kell engedni, és kell engedni Istent. De néha, amikor mi azt mondjuk, hogy engedjünk Istent, akkor azt mondjuk, hogy most már én nem csinálom semmit, én csak várom azt, hogy Isten csináljon valamit bennem. Ha az igaz lenne, hogy nem kell tennem semmit, akkor ezek a következő versek nem szerepelne a Bibliában. Hanem ezek a versek valóban szerepelnek a Bibliában, és valóban Isten azt mondja a hívő embereknek, hogy tegyed valamit. Nem elég csak ülni és várni. Hanem Istennek van egy elvárás mindnyájunktól, hogy mi lépjünk. Hogy mi cselekszünk. És Isten annyira szeret minket, hogy ő ad útmutatást nekünk, hogy hogyan kell cselekedni, hogyan kell élnünk. Ha valaki itt van ma délelőtt, és ő nem hívő, akkor lehet figyelni ezek a dolgokra most, amit Isten vár a hívő emberektől. És lehetséges, azt fogsz mondani, hogy ezek a hívő emberek nem olyan, mint amiről van szó itt ebben az igében. És akkor esetleg az a hitetlen ember azt mondja, hogy mi van itt? Ezek az emberek elvileg így kell, hogy legyen, és teljesen másképpen élnek. Mi van? Na, szeretnék kérni a nem hívő emberektől, hogy legyetek türelmesek velük. Mi, mint hívő emberek, egy folyamatban vagyunk. Van, aki nagyon lassan megy előre abban a folyamatban, remélem, hogy van egy pár, aki nagyon gyorsan mennek előre. De a hívő ember még nem érkezett. Eddig nincs tökéletes hívő ember a földön. Van olyan emberek, akik nagyon közel állnak Istenhoz, és valóban azt lehet nevezni, hogy az ő élete rendkívül. És kell, hogy mindjárt törekedjünk arra. Ez az ige ad útmutatás nekünk. Az első gondolat, a szeretet ne legyen képmutató. A szeretet, amiről van szó itt, az a görög szó, az agape, ami lényegében azt lehet mondani, hogy ez egy olyan szó, ami inkább csak a keresztények használtak abban az időben, mert a köztudatban nem létezett ilyenfajta szeretet. Mert ez az agape szeretet egy olyan féltételek nélkül szeretet. Egy olyan szeretet, aki azt mondja, hogy független attól, hogy a másik ember hogyan viselkedik, én fogok szeretni őt. Ez az agape szeretet, ez egy önzetlen szeretet. Egy olyan önzetlen szeretet, aki azt mondja, hogy nem figyel először, mi az, ami jó nekem, hanem mi arra figyeljünk, hogy mi az a jó a másik embernek. Ismertek azt a példát, ahol a család ott ül az asztalnál, és ott az asztal közepén van egy tál, és a hús rajta van. És legalább az én tapasztalatom, sohasem egyforma azok a hús darabok. Van egy, ami egy kicsit nagyobb, mint a többi, van egy vagy kettő, ami esetleg egy kicsit éget, és amikor az ember nézi azt a tált, akkor gondol, hogy melyik a legfinomabb, melyik a legjobb. És akkor, ha mi önzőek vagyunk, akkor kezd gondolkozni az eszünk, hogy én hogyan tudok szerezni azt a darabot. A képmutató szeretet a kövek között csinál. Fogja azt a tált, és úgy fogja, hogy azt a legjobb darab pont a kezemnél van. És én kínálom a többiek, tessék, adom egy kis húst nektek. És milyen rendes a Monty, hogy ő odaadja nekünk a húst. Az képmutató szeretet. Az képmutató szeretet. Mert én önzésből csinálom azt. A másik ember lehetséges nem is tudja azt, hogy én csinálom azt önzésből. Lehetséges, hogy a másik ember azt mondja, hogy milyen jó a szeretet itt. Sokszor a másik ember nem tudja azt, hogy milyen az a szeretet, ami bennünk van. A másik ember nem tud megítélni azt, de a mi feladatunk megítélni saját magunkat. A mi feladatunk nem foglalkozni a másik ember ebben, hogy az ő szeretet valóban képmutató szeretet, vagy nem, hanem befelé kell nézni. Paul azt mondja így, hogy a te szereted az legyen képmutatás nélkül. Nem az én feladatom foglalkozni a másik emberrel, hogy az ő szerete elég jó, vagy nem. Ez az igény nem beszél erről, hanem ez az igény azt mondja, hogy a te szereteted legyen képmutatás nélkül. Utána folytatja, és azt mondja, hogy iszonyatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Egy másik fordításban azt olvasunk, hogy gyűlöljetek a gonoszat. A gyűlölet pont a szeretet ellentétje. És itt egy mondatban Paul azt mondja, hogy van egy dologban, amiben szeretni kell, de van egy másik dologban, amit gyűlölni kell. Az emberek fele kell a szeretet. A bűn fele kell a gyűlölet. Nem a bűnös ember fele, hanem a bűn fele. És itt megint a hangsúly kell, hogy legyen saját magadon. Hogy én engedem be a gonosz az én életembe, vagy nem. Ha megértem azt, hogy mennyire szent Isten, akkor lesz egy egészséges, tiszta gyűlölet, amikor beszéljük a gonoszságról. Egy példát mondom. Amikor egy orvos ellát egy beteg embert, az orvos néha nagyon óvatos. Mert ő nem akar kapni egy betegséget a másik embertől. Ő nem akar kapni valami fertőzést. Múlt héten volt az utcabal, és az utcabal, amikor leszettünk a dolgokat, a Robi vágta a kezét, vagy a karját, és oda kísértem a Robit a mentősökhoz, hogy ők ellátnak azt a sebet az ő karján. És az volt az érdekes nekem, hogy én kintáltam a Robi bentült, és láttam, hogy aki ellátta őt, az első dolog, amit ő csinált, felhúzta a gumikesztyűt. Ő nem csinálta ezt, mert nem szerette a Robit, hanem ő csinálta ezt, mert ő akarta ellátni őt. De ugyanakkor, amikor ő akart ellátni őt, ő akart védeni saját maga a veszélytől. És valahogyan azt kell látnunk, hogy a mi életünkben ott van a veszély. A bűn csábítás, ami ott van a világban. És az nem jelenti, hogy mi teljesen külön próbáljunk élni a bűnös emberektől, hanem az, hogy amikor mi érintünk a bűnös embereket, ahogyan az orvos érinti a beteget, egy bizonyos óvatosság kell. De az óvatosság nem azért van, mert én nem szeretem azt az embert, hanem az óvatosság azért van, mert a bűn csábítás az veszélyes az ember életében. És tudomásul kell vennem azt, hogy vannak olyan dolgok, ami veszélyes nekem. És ha az veszélyes nekem, azt kell gyűlölni. A bűnt, nem az embert. Fontos, hogy látjuk a különbség a kettő között. Miután mondja azt, hogy gyűlölni kell a gonoszat, azt mondja, hogy ragaszkodni kell a jóhoz. Érdekes párhuzam van, ha mi visszamenjünk a Mózes első könyvére. A második része a 24. vers, amikor a házasságról van szó, és Isten azt mondja nekünk, hogy el kell hagyni valamit, amikor az ember megnősül férhez, mert el kell hagyni a szüleiket, és utána kell ragaszkodni egymáshoz. Itt ebben az igé szakaszban azt mondja, hogy van valamit, amit el kell hagyni, amit el kell hagyni, amit kerülni kell a gonosz, De utána kell ragaszkodni valamihez. Amihez kell ragaszkodni, az a jó. Az a jó. Tizedik vers. A testvér szeretetben legyetek egymást irányt. Gyengedek. A testvér szeretetben. Mennyire szeretjük a testvéreket? Érdekes itt, amikor beszél a szeretetről, egy másik görög szó használ, phileo, ami a testvéri szeretetről van szó. Valahogyan meg kell érteni, hogy a testvéri szeretet az kell, megint független attól, hogy milyen az az ember. Én szeretem a testvérem, mert ő az én testvérem. Nem rég néztem egy tévésorozatot, és abban a helyzetben az egyik embernek az ő testvére egy bűnöző volt. Minden rosszat csinált, amit lehet képzelni, de annak ellenére a másik ember szerette őt. A testvére szerette őt. Egy gyülekezetben a mi feladatunk szeretni egymást, mert testvérek vagyunk. Nincs jogunk válogatni. Nincs jogunk mondani, hogy jó, ezt a testvért, ő nagyon könnyű szeretni, én fogok szeretni őt, de az a másik, ő mindig olyan körülményes. És inkább nem mondom semmi rosszat róla, én csak tartom egy kis távolságot tőle. Én nem fogok gyakorolni a testvéri szeretet ebben a kapcsolatban. Ha mi olvassunk, amit János írt a János első levelében, a 4. és az 5. részben, ő azt mondja, hogy az az ember, aki szereti Istent, szereti a testvét. Ez valamit, amit Isten követel tőlünk. Számomra pozitív volt, amikor a héten szóltunk a gyülekezetnek, az egyik gyülekezeti tagról, aki most bolyban van. Aki az egészségi állapota nagyon romlott az utolsó hónapokban, lényegében most nem tud minden értelemben ellátni saját maga. És nagyon pozitív volt látni azt a testvéri szeretet, amikor emberek önkéntesen jelentkeztek, és azt mondtak, hogy én szeretnék segíteni. Ez a testvéri szeretet. Amikor valaki önzetlenül ad szeretet, és tudja azt, hogy ebben a helyzetben nem fog visszakapni semmit az egyik értelemben. Mert az az ember képtelen visszaadni. De ilyen a testvéri szeretet, hogy teljesen függetlenül attól én fogok segítséget adni a testvérnek. Tiszteletadásban egymást megelőzök. Nagyon fontos a mi életünkben az alázat. És az alázat azt jelenti, hogy én fölemelem a másik embert. Túl gyakran van az, hogy a mi életünkben hiányzik az alázat. Valahogyan van az a nagyszerű de nem jó, képességünk, hogy mi mindig tudunk találni valaki, aki rosszabb nálunk valamiben. És azt, hogy én tudok találni valaki, aki rosszabb nálam, akkor én azt mondom, hogy én milyen jó vagyok. Fontos, hogy mi nem keresünk valaki, aki rosszabb nálunk, hanem pont az ellenkezőt kell csinálni, kell keresni azt az ember, aki sokkal közelebb van Istenhez, mint én. Kell keresni azt az ember, aki úgy jár Istennél, hogy az egy példakép. És amikor én összehasonlítom magamat ahhoz az emberhoz, akkor tudok mondani, ahogyan Paul mondja, hogy jaj nekem, milyen bűnös vagyok. Ez a fajta alázat kell bennünk. Nem az, hogy én vagyok a tökéletes, én vagyok a többinál egy kicsivel jobb, hanem azt kell látni, hogy én nem tudok kiemelni magamat a többi fölött. Én egy tag vagyok a sok között. És én tisztelem azt az embert, aki mellettem ül, aki előttem ül, aki mögöttem ül a gyülekezetben. Én tisztelem őt pont. Független attól, hogy ő most hol van az ő keresztény életében. A hozzáállásunk. Milyen a mi hozzáállásunk? A 11. versben mi azt látjunk, hogy a szolgálat készségben fáradhatatlanok. Elfáradtál? Nincs az a energia, nincs az a lendület benned, ami esetleg egyszer benned volt? Akkor hogyan lehet? Mi a megoldás? Ha az ember elfarad, fog kell tölteni. Ha a kocsimban nincs benzin, akkor oda kell mennem a benzinkóthoz tankolni. És ha fulltankolok, akkor utána megy a kocsi. Minden ember kell nézni, hogy milyen az én tank. Mi nem tudunk fulltölteni a mi tankunk benzinnel, az nem lenne túl szélszerű. De a kérdés az, hogy mint emberek, mi hogyan tudunk feltölteni a mi tankunk. És én azt látom, hogy van két oldal, ahogyan mi kimerüljünk. Az egyik oldal a fizikai oldal, a másik oldal a lelki oldal. És ha fizikailag ki vagyok fáradva, nem lehet megoldani azt lelki dolgokkal. Ha lelki dolgokkal vagyok kifáradva, nem lehet megoldani azt fizikai dolgokkal. De általában a kettőt érint egymást, és nem lehet csak az egyikkel fulltölteni, és a másik nem. Ismerjünk a történet az Illés életében. A nagy győzelem utána a királynő jön utána. És az Illés menekül. És mi azt látjunk, hogy amikor Isten találkozott vele, abban az esetben az első segítséget, amit Isten adott Illésnak, az volt a fizikai segítség. A pihenés, az étel és az ital. És ha mi vagyunk kimerülve, akkor kell megnézni, vizsgálni az életünk, hogy hogy van, volt az utas időre a megfelelő pihenés, volt-e a megfelelő táplálék. És ha nem volt, akkor azt kell pótolni. De a másik oldalon van a lelki. És akkor ebben a helyzetben volt két segítség az élésnek. Az egyik segítség az volt, hogy az élés találkozott Istennél. És ez a legfontosabb, hogy mi találkozunk Istennél. Az ő igéje által, a csöndben mi találkozunk vele. De volt egy másik dolog, amit Isten mondott az élésnek, amikor adta ezt a lelki táplálékot neki. És az volt, hogy azt mondta élésnek, hogy élés, te nem vagy egyedül. Rajtad kívül van még 7000 ember, akik nem borultak le a hamis Istenek előtt. És lényegében adott élés egy kis bátorítást abban, hogy vállalt közösséget azzal a 7000 emberrel. Ha keresztény vagy, szükséged van a közösségre. Nem lehet egyedül élni. Szükség van arra a bátorítás és a buzdítás, amit kapsz a testvérektől. A szolgálat készségben fáradhatatlanok. Úgy tudunk azt csinálni, ha kapjunk a fizikai és a lelki táplálékot. A lélekben búzgok. Ez egy kicsit hasonló az előttihez, ugyanarról a gondolat menet. A búzgóság itt lényegében azt mondja, a görög szó beszél arról, hogy ég. Az, hogy forral, az, hogy annyira benne van. Ismerjük a történet a hét gyülekezetről, a Laodiceai gyülekezetről. És tudjunk azt, hogy a probléma a Laodiceai az, hogy langyos volt. És azt mondja, hogy legyen hideg, vagy legyen meleg. Azt kell tudni azt, hogy a Laodicea az egy olyan város volt, ahol nem volt egy kút, hanem a víz nagyon messzeről hoztak. Mindkét irányba hoztak a víz, oda ilyen akvadukban hoztak azt a vízet, amit építettek abban az időben. Az egyik víz forrás a hegyekről jött, és amikor az a víz indult a hegyről, az nagyon hideg, friss víz volt. De amikor érkezett a városba, a víz már langyos volt. A másik irányból jött olyan víz, egy olyan forrásból, ahol asván víz volt, ami meleg volt. De ugyanaz történt, amikor az a meleg víz ment a város íg, amikor érkezett oda, már langyos volt. Mi tudjunk azt, hogy különböző ételekkel, hogy van olyan étel, ami csak jó, ha meleg. Egy jó húsleves, ha az a húsleves már langyos, akkor az nem az igazi. Az ember már érzi a zsír benne akkor. De ha az nagyon forró, ha az meleg, akkor az nem ér sokkal finomabb. Én az Egyesült Államokból jöttem, amikor egy üdítőről van szó, az igazán felfrissít, ami jég hideg. Számomra nincs rosszabb, mint egy üdítő, ami langyos. Az nem frissít fel, tele kell rakni azt jéggel legalább nekem. És akkor jó. Amikor ez az ige beszél arról, azt mondja, hogy ne legyünk langyos a lélekben, hanem legyen az a tűz bennünk. Legyünk bennünk azt az első szeretet. De hogyan lesz az? Az, hogy menni kell a forráshoz. Menni kell a forráshoz. És a forrás Jézus Krisztus. És ha mi menjünk hozzá, és mi kapjunk tőle, akkor túlsz forró leszünk. Az Úrnak szolgáljatok. Az Úrnak szolgáljatok. Fontos a mi szolgálatunkban, hogy amikor mi végzünk a munkát, mi az Úrnak csináljuk azt, és nem az embereknek. Nem a mi céljunk, hogy egy másik ember észreveszi azt a munkát, amit mi csináljuk. Mi nem csináljuk valami munkát, hogy az emberek dicsérnek. Én nagyon örülök, hogy múlt vasárnap nagyon sok ember a gyülekezet szolgált az utcában. Jó volt. Annak, aki szolgált, szerintem ő este lehetséges, hogy fáradtan ment haza, de volt egy öröm a szívében, mert ő szolgált. De azok az emberek, akik szolgáltak múlt vasárnap, nem azért csináltak azt, hogy mi adjuk neki egy jutalmat most vasárnap, hogy ők ott szolgáltak. Hanem ők azért szolgáltak, mert Isten előtt akartak tenni valamit. Nem, hogy kapnak az embertől valami dicsőítést. Hogyan reagáljuk? Következő pár versben van szó arról, inkább olvasom, a reménységben övendezetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban hallhatatok. Itt ebben a versekben látjunk, hogy a mi életünkben lesz ellenállás. Lesznek olyan körülmények, amit mondhatjunk, hogy üldözés vagy nehézség. Fontos, hogy mi tudjunk, hogy lesznek ilyen a mi életünkben. Lesznek ilyen. És a megoldás ilyenkor az egyik az, hogy a reménységben övendezünk. Amikor ott vagyunk a problémában, akkor kell figyelni arra, hogy van reménység. Mindegy, hogy milyen nagy a probléma, mindegy, hogy milyen mély a probléma. Pénteken szolgáltam egy temetésen. És azon a temetésen tudomásom szerint, aki meghalt, nem volt hívő ember. És ilyenkor nehéz beszélni a reménységről. De valahogyan mégis kellett hirdetnem a reménységet az élő embereknek, akik ott voltak. Hogy nekik van még reménységük, hogy lesz örök élete. A reménységünk az Úrban van. A reménységünk abban, hogy tudjuk, hogy Isten győz. A reménységünk abban, hogy bármilyen szenvedés, ami van a mi életünkben, az csak egy átmeneti időszak. A nyitrai Éva két hete műtötték, most jobban van, de még mindig pihenni kell. Az ő szenvedése a betegségtól már hosszabb volt, mint egy éve. Nagyon nehéz egy ilyen helyzetben kitartni. Nagyon könnyű egy ilyen helyzetben elcsögetni. És akkor fontos, hogy mi látjunk a reménység. A reménység, ami benni van az Úrban. A másik, amit tehetünk, amikor vannak a nehézségek, a nyomorúság, az imádkozás. Az imádság, amikor mi fordulunk az Úrhoz azok a nehézségekkel. Nem tartjunk az összes nehézséget hátizsákon a mi hátunkon, hanem mi leveszünk azt a nehéz hátizsák a mi válunkról, és imádságban mi odaadjuk azokat a nehézséget Istennek. De a probléma sokszor mi nem veszünk le a hátizsákot. És mi nem fordulunk az Úr imádságban, mi csak kezdjünk egyre jobban elfaradni a teherről. Mi próbáljunk a saját erőnkkel, mi próbáljunk a saját megoldásainkkal. És végre, amikor nem bírjuk tovább, amikor nincs más lehetőség, akkor fordulunk az Úrhoz. Bátorítani, ne várjunk. Ne várjunk, hogy túl nehéz az a tehér. Hanem minél hamarabb adjunk át azt a tehért. Imádságban az Úrnak. És az Úr segít. Ebben az ige szakaszban látjunk kb. 10 parancsolatot. Ez nem ugyanaz, mint a 10 parancsat az Ószövetségben, de ez 10 parancs. Olyan dolgot, amit Isten vár egy hívő embertől. Nem azért, hogy Isten jobban fog szeretni minket, hanem azért, mert mi akarunk szolgálni az Úrnak. Mi akarunk kifejezni azt a szeretet, amit mi kaptunk tőle mások fele. Az az imádságom, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a képek lesznek, jelek lesznek igaz rólunk. Mint gyülekezet. Akkor lesz, ha mi engedjük azt, hogy az Isten lelke dolgozunk bennünk. És mi az ő erőjével megteszünk azt, amit Isten kér tőlünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, mi azt látjunk, hogy milyen gazdag azt, amit te mondsz nekünk az igében. Kérjünk, segíts minket, amikor gondolkodunk ezek a dolgokról, amit elhangzott itt. Segíts minket, hogy nézzünk a mi életünket. Ne gondoljunk másokról, hanem nézzünk be a tükörbe, hogy milyen az a szeretet, ami bennem van. És hogyan kifejezem azt a szeretetet mások fele. Hogyan, vagy milyen az a hozzáállás bennem? Van a megfelelő alázat. És hogyan reagáljunk a nehézségben? Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy a reménység benned van. És segíts minket, hogy ezek a helyzetekben minél hamarabb fordulunk hozzád, és a testvérekhez segítségért. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.